Képzelj el egy teljesen hétköznapi szituációt. Mondjuk eltörik a karod. Bemész a kórházba, beállítanak a röntgengép elé, és hát a felvételen világosan látszik egy ilyen cikcakkos fehér vonal a csontodon.
Aha, a klasszikus törés.
Pontosan. És az orvos ránéz, és azt mondja, hogy hát ez el van törve. Ez egy tény. És ilyenkor fel sem merül benned, hogy vitatkozz vele, ugye?
Persze, hogy nem.
Mert van bennünk egy nagyon mély, szinte zsigeri elvárás a precizitás iránt. Szeretjük az ilyen mérnöki bináris dolgokat. Valami vagy eltört, vagy nem. Vagy igaz, vagy nem igaz.
Hát igen, mert ez a fekete-fehér világ valahol nagyon megnyugtató. Szóval, ha a valóság egyértelműen kategorizálható, akkor úgy érezzük, hogy kontrolláljuk a környezetünket.
Na de aztán kilépünk a kórházból, zsebrevágjuk a telefont, amiben ugye ott lapul az egész internet, meg a közösségi média, a végtelen hírfolyam, és hát hirtelen az a bizonyos biztonságos röntgengép darabokra hullik.
Igen, teljesen szétesik a kép.
Egy olyan információs ökoszisztémába csöppenünk, ami őszintén szólva felér egy optikai csalódással, ahol a tények, a vélemények, a hazugságok, meg az ilyen kocsmai pletykák pontosan ugyanabba a dizájnos, vizuális csomagolásba vannak elrejtve.
És pontosan ez az, amiért ma már nem elég csak úgy passzívan olvasgatni a híreket, ez egy konkrét túlélési helyzet.
És te, aki most hallgatsz minket, valószínűleg a saját bőrödön érzed ezt a káoszt minden egyes nap. Sőt, megkockáztatom, hogy azért vagy itt velünk, mert egy nagyon konkrét kihívás áll előtted. Mégpedig a 2026-os magyar érettségi.
Aha, a szóbeli.
Bizony. Ahol a tény és vélemény megkülönböztetése, a tömegkommunikációban, na ez nem csak valami elméleti blabla, hanem egy kőkemény szóbeli tétel. Úgyhogy a mai részletes elemzésünkben nem fogunk neked ilyen száraz tankönyvi definíciókat felolvasni.
Nem, annál sokkal izgalmasabb dolgot csinálunk.
Szétszedjük a gépezetet. Megnézzük, miért esünk áldozatul a manipulációnak. Hogyan csapják be a saját agyunkat, és hát hogyan tudod ezt az egészet a vizsgán egy brilliáns logikus érveléssé gyúrni.
Mert ugye a vizsgabizottság egyáltalán nem arra kíváncsi, hogy vissza tudsz-e mondani egy szótárt.
Hál' Istennek nem.
Arra kíváncsiak, hogy érted a mechanizmust. Hogy átlátod-e, hogyan válik a nyelv és a média egy fegyverré, vagy éppen a pajzsoddá.
Szóval, kezdjük a legmélyebb alapoknál, mert már rögtön itt van egy hatalmas buktató. Tény és vélemény. Elsőre olyan nevetségesen egyszerűnek tűnik az egész, nem?
Hát papíról annak kéne lennie.
De álljunk meg egy pillanatra. Ha én azt mondom, hogy tény, hogy a magyar lakosság megközelítőleg 9,6 millió fő, vagy tény, hogy a víz normál légnyomáson 100 fokon forr. Ezek objektíven igazolható állítások.
Így van.
De van itt egy fogalom a forrásanyagban, ami engem teljesen megakasztott, amikor erre a mai adásra készültem. Azt állítjuk, hogy egy hamis állítás is lehet tényszerű. Mégis hogyan?
Na, ez egy nagyon jó kérdés.
Mert hát figyelj, ha valaki azt mondja, hogy a föld lapos, az egy hazugság, akkor hogyan kerülhet ez egyáltalán a tények kategóriájába, a nyelvtanban vagy a logikában? Ez egy totális ellentmondás.
Hát egyáltalán nem az. És igazából ez a legfontosabb megvilágosodás ezen a területen. Szóval a hétköznapi nyelvben mi a tény szót úgy használjuk, mint az igazság szinonimáját.
Persze, hogyha tény, akkor igaz.
Igen, de a kommunikáció elméletben, meg úgy általában a médiában a tény nem egyenlő a megkérdőjelezhetetlen igazsággal. Ami itt igazán számít, az a verifikálhatóság.
Vagyis az ellenőrizhetőség.
Pontosan. A képesség arra, hogy le tud ellenőrizni. Szóval van egy objektív módszered, amivel meg tudod vizsgálni magát az állítást. Ha én most azt mondom neked, hogy a föld lapos, az egy tényszerű közlésmód.
Vár, mert ez még mindig furcsán hangzik.
Tudom, de miért tényszerű? Mert léteznek fizikai meg csillagászati mérőeszközök, amikkel a bolygó alakja vizsgálható. Ha te elvégzed a mérést, az eredmény az lesz, hogy az én állításom hamis. De, és itt jön a kulcs, maga az állítás formája olyan volt, ami egyáltalán lehetővé tette ezt a mérést.
Aha, szóval a maga a kijelentés jellege a lényeg.
Így van. A tény tehát egy olyan állítás, ami objektív mércével alávethető egy igazságvizsgálatnak. Lehet, hogy átmegy a teszten, lehet, hogy megbukik, de a lényeg, hogy a teszt elvégezhető.
Ez így már nagyon tiszta. Tehát ha visszatérünk egy vizuális analógiához, mondjuk a tényközlés nem egyenlő azzal, hogy valami hibátlan. A tényközlés olyan, mintha valaki letenne eléd egy vonalzót, és azt mondaná, hogy a szoba 5 méter hosszú.
Nagyon jó hasonlat.
Lehet, hogy a fickó hazudik, és a szoba csak 3 méteres, de a vonalzó, mint eszköz, alkalmas arra, hogy te magad is lemért. Ezzel szemben a vélemény. Hát az meg olyan, mintha felvennél egy ilyen rózsaszín napszemüveget, és azt mondanád, hogy szerintem ez a szoba csodálatos.
Tökéletes kontraszt, mert ugye ha te azt mondod, hogy ez a szoba csodálatos, vagy mondjuk tegnap a foci meccs unalmas volt, azt mégis milyen objektív mérőeszközzel fogod leellenőrizni?
Hát sehogyan, nincs az az unalommérő műszer vagy valami KSA statisztika, ami ezt igazolná.
Na ez az. A vélemény a legtisztább szubjektivitás. Egy teljesen személyes értékítélet. És emiatt logikailag soha, de soha nem lehet igaznak vagy hamisnak nyilvánítani.
Mert mindenkinek mást jelent.
Így van. Senki nem mondhatja, hogy tévedsz, ha szerinted a meccs unalmas volt, mert ez egy belső pszichológiai állapot. És ebből az alapvető különbségből fakad a tömegkommunikáció két teljesen eltérő közlésmódja.
Szóval, amikor híreket olvasunk?
Igen. Amikor egy objektív közléssel találkozol, ott a cél a puszta tájékoztatás. A nyelv ilyenkor tárgyilagos, számadatokat dob be, idéz embereket. Amikor viszont szubjektív a közlés, ott a cél már a meggyőzés, a véleményformálás. Ott azonnal megjelennek a színek, az érzelmek, a szerintem, a borzalmas, hogy a fantasztikus típusú szavak.
És ha ezt megértjük, már is sokkal világosabb, hogy mi is a tömegmédia feleleta. Mert ha belegondolsz, a média nem csak egy ilyen futószalag, ami az információkat dobálja az arcunkba.
Nagyon nem.
Rengeteg funkciót lát el egyszerre. Tájékoztat a világ eseményeiről, szórakoztat minket egy fárasztó nap után, formálja véleményünket vitás kérdésekben, segít beilleszkedni a társadalomba. S hát van egy nagyon fontos úgynevezett watchdog, vagyis őrkutya szerepe is, ugye, ellenőrzi a hatalmat.
Ez talán a legfontosabb egy demokráciában.
És éppen ezért, mert ennyi mindent csinál egyszerre, kifejlesztett különböző dobozokat. Ezeket a dobozokat hívjuk mi média műfajoknak. És itt jön a te következő kihívásod a vizsgán, mert nem elég csak tudni a tény meg a vélemény definícióját, hanem látnunk kell, mibe csomagolják ezeket.
Így van. A klasszikus újságírás nagyon szigorúan két nagy halmazra bontotta ezeket a bizonyos dobozokat. Vannak az informatív, vagyis a tényközlő műfajok, és vannak a publicisztikai, azaz a véleményközlő műfajok.
Hát akkor beszéljünk először az informatív térfélről. A legalapvetőbb építőkő ott a hír. Mindenki tudja, mi az a hír, de azért a vizsgán ezt szakmaian is le kell tudni írni. Mik azok a hírértékek? Vagy mik azok a szerkezeti elemek, amik a hírt valóban híré teszik? Mi ez a bizonyos 5K plusz 1 szabály?
Szóval a hír az egy extrém módon strukturált műfaj. Gondolj bele, a hírfogyasztó gyorsan akar képbe kerülni. Nincs ideje ilyen hosszú irodalmi felvezetésekre, ezért használják az úgynevezett fordított piramis szerkezetet.
Fordított piramis? Vagyis a legfontosabb van legfelül?
Pontosan a legsúlyosabb információ van a piramis legszélesebb, legfelső részén, tehát konkrétan az első mondatban, és utána jönnek az egyre kevésbé fontos részletek. Ennek a felső mondatnak pedig azonnal választ kell adni az 5K plusz 1 kérdésre.
Mik is ezek pontosan?
Ki, mit, mikor, hol, hogyan és miért? Mondok egy példát, ha meghallasz egy hírt a rádióban, tegnap, ez ugye a mikor, Budapesten, ez a hol, a rendőrség, ő aki, letartóztatott egy férfit, ez a mit, miután az betört egy üzletbe, ez pedig a hogyan és a miért.
Tiszta sor. Ez tényleg szintiszta objektív tájékoztatás. De az informatív műfajok közé tartozik ugye a tudósítás is. Amikor a tudósító kint van a helyszínen, mondjuk egy tüntetésen, átadja a hangulatot, elmondja, mit lát, de hát egy nagyon szigorú szabály köti. Nem értékelhet.
Egyáltalán nem. Nem mondhatja mondjuk azt a kamerába, hogy hála az égnek, ma kevesen vannak.
Mert az már rögtön vélemény lenne.
Így van.
Itt azért van egy-két olyan kifejezés, amit a hétköznapokban talán már picit ritkábban használunk, de a tételedben 100%, hogy benne lesz. Például mi a különbség egy glossza és egy vezércikk között? Mert hát végső soron mindkettő vélemény, nem?
Hát mindkettő véleményez igaz, de a működési mechanizmusuk az ég és föld. A glossza az egy nagyon rövid, csattanós, nagyon gyakran ironikus vagy szarkasztikus kis írás. A célja alapvetően az, hogy egy konkrét aktuális jelenséget kigúnyoljon. És tudod, az irónia az egy borzasztóan erős meggyőző eszköz.
Mert ha az ember nevet, akkor nem védekezik.
Megfogtad a lényeget. Ha nevetsz, a logikai védelmi vonalaid leereszkednek. Ezzel szemben a vezércikk, na az a legnehezebb tüzérség. Ez a lap, tehát magának a szerkesztőségnek a hivatalos álláspontja egy nagyon fajsúlyos kérdésben.
Szóval nem csak egy újságíró véleménye.
Nem, és pontosan ezért a vezércikk gyakran névtelen vagy mondjuk a főszerkesztő jegyzi. Itt egy egész intézmény tekintélye támasztja alá magát az érvelést. De hát ott van még a kommentár is, ami egy konkrét hírhez fűzött egyéni megjegyzés, vagy a hosszú, érvelős publicisztika, a kritika és a tárca, ami már tényleg a szép irodalom határát súrolja.
Na és most álljunk meg egy pillanatra, mert elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol az a bizonyos papírforma, a tankönyv találkozik a kőkemény valósággal. Ugye régen, ha mondjuk a nagyapád megvette a napilapot, a harmadik oldalon ott voltak az 5+1 alapján megírt tényhírek, fekete-fehérben. Aztán lapozott kettőt, és ott virított a vélemények rovat, óriási betűkkel, vastag keretben.
Volt egy nagyon éles határvonal.
Igen, de ha ma felmész mondjuk a TikTokra, vagy kinyitsz egy hírportált, mi történik? Egy videós felolvas egy hírt, ami idáig tény, majd a következő másodpercben a kamerába üvöltve elkezd dühögeni, hogy ez milyen felháborító. Ami viszont már szubjektív publicisztika.
És ez az egyik legnagyobb kihívás ma.
Szóval a két halmaz nemhogy összeér, de egy egyetlen ilyen organikus masszába olvad. Ha egy vélemény folyamatosan objektív tájékoztatásnak álcánza magát, az miért akkora probléma nekünk olvasóknak?
Hát azért, mert ezzel elveszítjük a tájékozódási pontjainkat. Képzelj el egy turista térképet. Ha valaki rárajzolja a valós hegyeket meg folyókat, az tény. Ha mellé írja egy cetlire, hogy szerintem a hegyek amúgy unalmasak, az egy vélemény.
Eddig tiszta.
De ha valaki elkezdi rárajzolni a térképre a saját képzeletbeli akadályait, mondjuk szörnyeket meg szakadékokat rajzol oda, enélkül, hogy jelezné, hogy ez csak az ő fejében létezik, hát a térkép teljesen használhatatlanná válik. Amikor a vélemény hírként jelenik meg, az a bizonyos kritikai gondolkodásunk, ami normál esetben bekapcsolna, egyszerűen elalszik. Elhisszük, hogy a világ tényleg pont olyan, amilyennek az az egy ember leírja nekünk.
És hát, ha a térkép használhatatlanná válik, nagyon könnyen eltévedünk. Sőt, ami talán még rosszabb. Ha eltévedtél az erdőben, azonnal megjelennek azok, akik ezt a zavarodottságot a saját céljaikra akarják felhasználni. És ezzel át is léptünk a manipuláció és az álhírek, a fake news eléggé sötét birodalmába.
Ami valljuk be, a tömegkommunikáció legkritikusabb problémája napjainkban.
Akkor definiáljuk pontosan. Mi az az álhír? Mert sokan ma már egyszerűen rásütik mindenre, amivel épp nem értenek egyet. De gondolom a médiában ennek is van egy precíz szerkezete.
Persze. Az álhír az nem egy szimpla tévedés. Az az újságíró, aki elír egy évszámot vagy egy nevet a cikkben, az nem álhírgyárt, hanem egyszerűen hibázik.
Mert emberből van.
Így van. Az álhír, vagyis a fake news, az egy olyan hamis vagy félrevezető információ, ami teljesen tudatosan, szándékosan úgy szerkesztenek meg, hogy az valódi, megbízható hírnek tűnjön. Szóval álcázza magát.
És miért csinálják ezt? Mi a motiváció?
A motiváció mindig nagyon is konkrét. Lehet ez kőkemény politikai manipuláció, mondjuk egy választás befolyásolása, vagy lehet tisztán üzlet. Gondolj a kattintásvadász clickbait címekkel telepakolt oldalakra. Ők minden egyes felháborodott kattintásodból reklámbevételt generálnak.
Aha, szóval a dühömből csinálnak pénzt.
Pontosan. De lehet ez egyszerű trollkodás is, ahol a puszta társadalmi káoszkeltés a cél, vagy akár állami szintű propaganda, ami egy teljesen rendszer szintű félretájékoztatás.
És a jelek? Hát a jelek sokszor annyira ordítanak, hogy fizikai fájdalmat okoz rájuk nézni, komolyan. Csupa nagybetű, indokolatlan mennyiségű felkiáltójel, ezt nem fogod elhinni. Titkos kutatás bizonyítja, ugye ismerős?
Hogyne, ele van vele a net.
Ráadásul hiányzanak a szerzők, sehol egy konkrét forrás, vagy ha van is, valami iszonyat gyanús, lefordíthatatlan nevű intézetre hivatkoznak. A cikkek elképesztően egyoldalúak.
Szóval, ha a racionális agyunkkal ránézünk, azonnal látjuk, hogy ez egy hatalmas átverés. És mégis terjed. Olyan sebességgel, mint a futótűz. Miért kattintunk? Miért osztjuk meg, ha legbelül tudjuk, hogy valami nagyon nem stimmel?
Hát azért, mert ezek az anyagok zseniálisan megszerkesztett pszichológiai fegyverek. Nem a homloklebenyedet, vagyis a logikus gondolkodásért felelős agyterületedet veszik célba, hanem az érzelmi központodat, a limbikus rendszert.
Szóval érzelmileg hekkelnek meg.
Így van. Az álhírek legfőbb hajtóanyaga a félelem, a düh és a megdöbbenés. A pszichológia világosan megmutatja, hogy amikor egy nagyon erős negatív érzelem elönt, mondjuk felháborodsz valamin, az agyat pusztán evolúciós okokból túlélő üzemmódba kapcsol.
Mert jön a kardfogú tigris.
Lényegében igen. A logikus mérlegelés az egy túlságosan lassú folyamat lenne egy vészhelyzetben, ezért az agyad egyszerűen lekapcsolja. Nem fogsz te ott leállni forrást elemezni, meg a szerzőt keresni, amikor forra véred. Azonnal reagálni akarsz. És hát a modern korban ez a bizonyos reakció nem más, mint a megosztásgomb dühös lenyomása.
Wow, ez amúgy ijesztő. De tudod, mi az, ami szerintem még ijesztőbb? Amikor rájöttem, hogy a profi manipuláció nagyon sokszor egyetlen fiktív adatot sem használ. Nem kellenek nekik repülő csészialjak meg ilyesmik. Elég, ha fogják a kőkemény valóságot, a leellenőrizhető tényeket, és egyszerűen elkezdenek játszani a kontextussal. Nézzünk már meg néhány konkrét technikát, amivel ezt elérik.
Jó, a manipulációs paletta az hihetetlenül széles, és pont azért ennyire veszélyes, mert apró torzításokra épül. Ott van rögtön a szelektív tájékoztatás.
Az mit jelent a gyakorlatban?
Azt, hogy nem hazudok, csak mondjuk a teljes képből kizárólag azokat az elemeket mutatom meg, amik az én narratívámat erősítik. A többit meg egyszerűen elhallgatom.
Értem. Mondok erre egy példát, hogy teljesen érthető legyen mindenkinek. Tegyük fel, egy polgármester épít egy tök új játszóteret a városnak, ami 10 millió forintba kerül. Ez egy tény. Erre mondjuk a politikai riválisa lehozza a szalagcímet, hogy a polgármester 10 millió forintot költött el az adófizetők pénzéből egyetlen hét alatt.
Aha, és a szám stimmel.
A költés ténye is stimmel. Csak éppen az hiányzik a mondatból, hogy a játszótér épült belőle a gyerekeknek. És már is szintiszta korrupciónak hangzik az egész.
Zseniális és tökéletes példa. Vagy ott van a testvére, a kontextusból kiragadás. Valaki mond egy nagyon hosszú, nagyon árnyalt mondatot egy interjúban, én pedig fogom, levágom az elejét meg a végét, és azt a kis középső részt úgy tálalom, mintha az lenne az egésznek a lényege. Aztán külön érdemes figyelni a tekintélyre hivatkozásra is.
Jaj, a kedvenceim! Brit tudósok bebizonyították.
Ik egyetemen, mikor vizsgálták ezt? A tekintély látszatát keltik vele, hogy felülírják a te logikádat, és nem merj kérdezni.
És ott van persze az érzelmi manipuláció, amiről az előbb beszéltünk, de mondjuk megspékelve valami nagyon drámai zenével, ha épp egy videóról van szó. Valamint a másik nagy kedvencem a hamis dilemma. Amikor a valóság komplexitását így fogják és lebutítják két radikálisan szélsőséges opcióra. Vagy elfogadod ezt a törvényt, vagy holnap összeomlik a gazdaság.
Mintha nem lenne több száz másik racionális megoldás.
Pontosan.
És nem hagyhatjuk ki a legkörmönfontabbat sem, a csúsztatást. A csúsztatás az egy ilyen kis logikai ugrás, egy nagyon finom okokozati összemosás. Mondok egy klasszikust. Megemelték az adókat, és másnap esett az eső. Látják, milyen katasztrófát hozott ránk a kormány?
Nyilván senki nem hiszi el, hogy az adó szabályozza az időjárást.
Persze, hogy nem. De az emberi agy nagyon szereti összekötni az egymás után történő eseményeket, és ez megint csak egy sebezhető pontunk.
Rendben, most egy picit úgy érzem magam, mintha egy aknamezőn sétálnék. Ha az agyunk ennyire könnyen kijátszható, ha az érzelmeink ilyen villámgyorsan felülírják a logikát, akkor mégis mi a kiút? Mert ugye az érettségid meg hát az életben is nem elég csak felvázolni ezt a posztapokaliptikus információs sivatagot. Megoldásokat is kell kínálni a vizsgabizottságnak. Mik a mi fegyvereink?
Hát az első és talán a legfontosabb fegyver az nem valami applikáció, hanem egy mentális beállítás. A kritikus médiafogyasztás. A médiaműveltség. Itt szó nincs arról, hogy most paranoid módon mindenben és mindenkiben kételkedned kell, hanem arról, hogy rutinná kell tenni öt nagyon egyszerű kérdés feltevését, amikor találkozol egy hírrel.
Na, mik ezek az öt kérdés? Ezt írjátok fel.
Első. ki a forrás? Ismerem egyáltalán ezt az oldalt, vagy tegnap regisztrálták valami fura doménen? Második, mi a célja a közlésnek? Tájékoztatni akar, vagy csak fel akar hergelni engem? A harmadik, tényeket olvasok éppen, tehát ellenőrizhető adatokat, vagy valakinek a nagyon erős érzéseit?
Eddig szuper. Mi a negyedik?
Negyedik. Mi hiányzik? Ki nem kapott szót a cikkben, akinek szintén köze lenne a témához? És végül az ötödik, és talán a legfontosabb kérdés, kinek áll érdekében, hogy én ezt az információt így elhiggyem?
Kinek áll érdekében? Cui bono? Ez a kulcs. De adjunk a hallgatónk kezébe egy még pragmatikusabb eszközt is. Mert a forrásanyagunk szerintem zseniális abban, ahogy leírja a nyelvi jeleket. Ezt úgy kell elképzelni, mintha fognál egy ilyen nyelvi fémdetektort, és azzal mennél végig a szövegeken. Mert vannak szavak, amik azonnal árulják az író szándékát.
Abszolút. Ha tényközlést olvasom, a melvot nagyon száraz, precíz és visszafogott. Számadatokat látsz. Például 3,2%-os GDP növekedés. Konkrét hivatkozásokat, hivatalos intézményekre. És az igék is nagyon semlegesek. Közölte, elmondta, bejelentette.
De amint átlépsz ebbe a véleményzónába, a te kis fémdetektorod azonnal elkezd vadul sípolni a fejedben. Megjelennek a durva értékelő melléknevek. Katasztrofális, zseniális, gyalázatos. Érkeznek a módosító szók. Nyilván, szerintem, kétségtelenül. És hát a cikkíró hirtelen elkezd ilyen retorikai kérdéseket feltenni neked, vagy éppen felkiált, hogy ébredjetek.
Így van.
Szóval amint meglátod azt a szót, hogy nyilván egy elvileg objektív politikai hírben, akkor már tudhatod, hogy épp egy véleményt próbálnak lenyomni a torkodon tényként csomagolva.
És ez a nyelvi tudatosság a te legerősebb személyes pajzsod. De az egyéni felelősség mellett azért érdemes tudni a vizsgán is, hogy a társadalom is kiépített azért védvonalakat. Gondoljunk csak a tényellenőrző, vagyis a fact-checking portálokra.
Mint mondjuk itthon a Lakmusz.
Pontosan a Lakmusz. Vagy mondjuk nemzetközi szinten az AFP fact-check, vagy az amerikai Snopes. Ők azok az újságírók, akiknek kifejezetten az a feladata, hogy utána menjenek a ganyos állításoknak, és hát elvégezzék azt a bizonyos vonalzós mérést, amiről az elején beszéltünk. És ezen felül létezik egy nagyon komoly intézményrendszer is, a médiajog és a médiaetika.
Hát igen, ez az a rész, amiről hajlamosak vagyunk teljesen elfeledkezni, pedig egy társadalom egész egyszerűen nem működhet enélkül. Ott van rögtön a sajtószabadság, amit az alaptörvény garantál nekünk. De ugye a szabadság az nem egyenlő a büntethetetlenséggel. Vannak személyiségi jogok. Ha rólad mondjuk megjelenik egy hazugság egy újságban, akkor jogod van helyreigazítást vagy válaszadást kérni, amit az újságnak aztán kötelessége lehozni. A játékszabályok felett pedig ott törködik egy hivatal, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, vagy röviden az NMHH. Ezt a betűszót is érdemes megjegyezni.
És sokszor még a konkrét törvényeknél is erősebb a médiaetika. Ez lényegében az újságíró szakma iratlan, belső morális iránytűje.
Amit mondjuk jó esetben tanítanak az egyetemen.
Pontosan, ez az, ami kimondja, hogy törekedni kell az objektivitásra, hogy legalább két független forrásból kell ellenőrizni egy állítást, mielőtt azt leírnád, mint újságíró, hogy kötelező megvédeni a névtelen informátorokat. És ha az újságíró hibázik, mert hát ahogy mondtad, te is emberek vagyunk, előfordul, akkor kötelező kiadni a korrektúrát és nyilvánosan vállalni a tévedést.
Viszont, és itt jön a fekete leves, van itt egy utolsó, ilyen gyomrosnak beillő felismerés a forrásanyagunkban. Mert eddig beszéltünk az újságírókról, a politikusokról, az álhírgyárakról, a botokról. De a 21. században te magad sem vagy már csak egy passzív olvasó. Abban a pillanatban, ahogy rányomsz a megosztás gombra, te is a gépezet részévé válsz.
És valahol ez a média műveltség végső tanulsága. Amikor megosztasz valamit a saját ismerőseid hálózatában, te magad lépsz elő egyfajta szerkesztővé. Egy ilyen pici minimédiummá válsz.
Ebbe ritkán gondolunk bele.
Ez így van. És ha megosztasz egy manipulált álhírt, akkor pontosan akkora felelősséged van a terjesztésben és abban a kárban, amit ez okoz a társadalomban, mintha te magad találtad volna ki a cikk címét. Ezért mondom mindig, hogy a tudatos médiafogyasztás ma már egyáltalán nem csak egy ilyen intellektuális játék, hanem egy alapvető állampolgári kötelesség.
Ez egy nagyon is húsba vágó gondolat, de abszolút igaz. Rendben, húzzuk akkor össze a szálakat, mert az a célunk, hogy ez a tudás szépen logikusan összeálljon a fejedben a vizsgára. Mik is voltak a mi sarokpontjaink ma? A tény nem feltétlenül a nagybetűs igazság, hanem egyszerűen egy ellenőrizhető állítás. A vélemény ezzel szemben egy szubjektív, igazolhatatlan értékítélet.
Így van.
Amikor pedig a műfajokról beszélsz a tanároknak, mutasd be a hír 5+1-es struktúráját, és állítsd szembe mondjuk a glossza ironikus véleményformáló erejével. Tisztáztuk azt is, hogy a fake news mindig az érzelmeidre, leginkább a dühödre hajt, és manipulációs technikákkal operál, mint például a kontextusból való kiragadás. És végül mutasd meg nekik, hogy te igenis tudod használni azt a nyelvi detektort a módosító szó kiszűrésére.
És hidd el, ha ezen a logikai íven haladsz végig az érettségin, és használod ezeket a konkrét, életszerű példákat, amiket most átbeszéltünk, akkor garantáltan magabiztos leszel a vizsgabizottság előtt.
Nem is lehet kérdés.
Én pedig arra biztatlak, ne is várd meg azt a vizsgát. Már ma, amikor kinyitod a hírfolyamodat, figyeld meg magadban, hányszor próbálják meg a véleményt tényként eladni neked.
Részünkről nagyjából ennyi volt ez a mai részletes elemzés. Mi nagyon köszönjük, hogy velünk tartottál, és hát egy hatalmas kalappal kívánunk neked a szóbeli vizsgához. De mielőtt végleg elköszönnénk tőled, van egy utolsó dolog, amit még muszáj bedobnom a közös gondolkodásba. A manipulációs technikák között említettük az imént, de igazából nem bontottuk ki az úgynevezett ismétlési hatást.
Aha, a repetíciót.
Igen. Ezt úgy képzeld el, mint egy ösvényt az erdőben. Ha először hallasz egy hazugságot, azonnal elutasítod. De ha ugyanazt a hazugságot 100-szor vagy 1000-szer elismétlik neked minden irányból, akkor az agyadban szépen kitaposódik az az ösvény. És mivel az agyunk lusta, az ismerősség érzését nagyon hamar elkezdi összetéveszteni magával az igazsággal.
Igen, pontosan ezt hívja a pszichológia az igazság illúziójának.
Algoritmusok másodpercenként 10 millió hamis posztot képesek generálni minden létező platformon, minden nyelven, tökéletesen utánozva a tényközlés szerkezetét és hangvételét.
Ami elég rémisztő jövőkép,
mert elárasztják az erdőt, és pillanatok alatt egy hadsávos autópályát taposnak ki a hazugságnak az agyunkban. Vajon egy olyan világban, ahol az algoritmusok tényleg végtelen számban képesek ismételni bármit, a jövő generációi egyáltalán emlékezni fognak még rá, hogy mit is jelent az az objektíven ellenőrizhető tény. Vagy mondjuk innentől kezdve csak az lesz a valóság, amit a leghangosabban meg a legtöbbször kiabálnak az arcunkba. Hát gondolkodj el ezen egy kicsit, mondjuk legközelebb, amikor unalmadban pörgeted a telefonod. Vigyázzatok magatokra odakint az információs zajban, és találkozunk a legközelebbi elemzésünkön. Sziasztok!